az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. De dicsőítsd meg nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlítsd szívemet a te bizonságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened, de dicsőítsd meg nevedet, és irgalmad szerint cselekedjél velünk. Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szent Léleknek, az egy örök Isten. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen így mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam álhatatosan bűneim ellen, pedig ismerem kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ó, töröld el én vétkem, érgalmas jó Úr Isten. Szent fiad vérért könyörüljén rajtam, te benned van bizalmam. Isten megkönyörült rajtunk, és ha a világosságban járunk, Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Dicsőség a magasságban a hatalmas Istennek. Béke legyen a világban mindenhol az embernek. Hála néked, menj királya, irgalmas Isten váranya, Szent Háromság dicsékű. Imádkozzunk, kérünk téged, Istenünk, segítsd meg egyházadat a sokféle kísértés között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pálapostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele 5. részében, a 15. verstől a 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert a napok gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. tegyem azt megé, kegyelmet kísérjön az örök életig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, a 33. verstől a 37. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek. Vagy azt fogadjátok el, hogy jó a fa, és jó a gyümölcse is. Vagy azt fogadjátok el, hogy rossz a fa, és rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden hiába való szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján ítélnek el téged. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, a kezdő énekünkben énekeltük ezt a versszakot is. Szívünk, készítsd el, hogy feddéseiddel könnyen ne játszunk, idején megtérjünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk. Igen, ez, amit így énekeltünk, szükséges, hogy személyes imádságává legyen mindegyikünknek. Uram, szívemet, az én szívemet is készítsd el. Uram, hadd tudjak tőled mindent elfogadni, a legkeményebb szavadat is, mert az az üdvömre van. És ha foganatos lesz bennem, az még másoknak is üdvére lesz. Úr Jézus, beszélj velem is, te, aki akkor elmondtad mindezeket azoknak, akik ott voltak körülötted, farizeus, okoskodó, írástudók és tanítványok. És mindnyájan azt kellett, hogy hallják, hogy viperák fajzata. Uram, hadd halljam meg én is tőled a te szavadat, és vegyek magamra mindent, amit magamra kell vennem. Mert így lehet enyém az ígéret is, a kegyelem is, a bűnbocsánat, a feloldozás, az új élet. Hiszen nem kevesebbről beszél itt az Úr Jézus, mint arról, hogy akik megtérnek az élő Istenhez, azoknak az életében jó gyümölcsnek kell teremnie. És ha nem terem jó gyümölcs, akkor baj van. A fa képével, a gyümölcsfa, a jó fa és a rossz fa képével rólunk beszél az Úr. Mit terem az életem? Milyen szavak jönnek ki a számon? Mennyiszer próbálnak emberek mentegetőzni azzal, hát véletlenül kicsúszott a számon. Adott esetben, ha éppen egy borzasztó káromkodás volt az, és észreveszi, hogy itt van a lelkész. Hát nem a lelkészre kell tekintettel lenni, hanem az élő Istenre, aki akkor is lát és hall mindent, amikor még nyelvünkön sincs a szó, még nyelvemen sincs a szó, és te már egészen érted azt, Uram. És Jézus Krisztus tisztázza ezekben a mondataiban, hogy nincs olyan, hogy véletlenül kicsúszott a számon valami, mert az jön ki a számon, ami ott belül van. Mi van belül? Te magad sem akarsz szembenézni vele? Hát hova vezet az öncsalás? biztos, hogy nem az üdvösségre. Szükséges szembenéznünk azzal, hogy mi van bennünk. Úgy, ahogy csak az Úr tudja leleplezni. Az ő tisztaságával, világosságával, szavának erejével. Vagy tegyétek fel, hogy jó a fa és jó a gyümölcse is. Jó fának van jó gyümölcse, mondja a vele szembeszálló farizeus írástudóknak. Vagy rossz a fa és rossz a gyümölcse is. Jézus személyénél, Jézus működésében, szavában, cselekvésében jó gyümölcsöt kellett látniuk. Az előzmény az, hogy egy vak és néma megszállottat szabadított meg az Úr Jézus, és gyógyított meg. Ez messiási jel volt. És ezt az írástudóknak is tudniuk kellett. Mégis elkezdenek okoskodni, hogy bizonyára az ördögök fejedelmének a segítségével tesz ilyen csodát. Nem, ami az Istentől való csoda, ami egyértelműen jó gyümölcs volt, arról következtetniük kellett volna Jézus személyére vonatkozóan is arra, hogy ez jó fa, mert a jó fa terem jó gyümölcsöt. De hát azt is rögtön meg kell mondanom Jézus Krisztus szavának az erejével, hogy több jó fa nincsen. Jó ember egyetlen egy volt, Isten igazából ezen a földön, és az Jézus. Mi viszonylagosan beszélhetünk egymás közt jó emberekről, meg rossz emberekről. Ezt a szóhasználatot még maga az Úr Jézus is ajkára veszi, amikor szól arról, hogy Isten a mennyei atya felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt. De abszolút értelemben, feltétlen értelemben egyetlen jó járt itt ez a földön. Amikor azonban a gazdag ifjú őt jó mesternek szólítja, akkor Jézus ezt is elhárítja, milyen megdöbbentő ez nekünk. Miért? Mert ő átlát rajta, hogy ezt udvariasságból mondja. Ez a, mondjam így, emberileg nemes lelkűnek mutatkozó, vallásos, rendes fiatalember. Jézus nem akarja, hogy te csak udvariasságból mondd neki, hogy jó mester, visszakérdez. Miért mondasz engem jónak, és miért kérdezel engem a jóról? Nincs, aki jó, az egy Istenen kívül. De az a csodálatos, hogy Jézus személyében Isten jósága és ember szeretete jelent meg ezen a földön. Pál apostol ír erről így a Tituszhoz írott levelében, a 3. részben, amikor megvallja saját magát is beleértve, mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Isten jósága és ember szeretete, az jelent meg Jézus személyében ezen a földön. És ez a Jézus szól így, a szerető Jézus viperák fajzata. Hát mindenkitől csak az telik, és mindenkiből csak az jöhet elő, ami a természete. Ha valamit mondasz, nem véletlenül csúszik ki a szádon, hanem az jön elő, ami ott belül van. Lehet, hogy egy darabig tudtad palástolni, és tudtam palástolni. És a képmutatással még magamat is becsapni, nem csak másokat. De aztán egyszer csak jön egy olyan helyzet, amikor kijön az, ami ott van belül. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre, mondja az Úr Jézus. Ahogy a rossz fa csak rossz gyümölcsöt tud teremni, úgy a viperafajzat csak mérget tud magából előadni. Képtelenek vagyunk igazi jóra, és csak ennek a belátásán keresztül, hogy megrettenek rajta, és kétségbe esek rajta, csak ezen keresztül vezet út a kegyelemhez, hogy bocsáss meg nekem, Uram, tisztíts meg, te kezdj újat az életemmel, mert én nem tudok. Te tisztává az ajkamat. Emlékezzetek csak arra, amikor az ószövetségi próféta Isten jelenlétébe került. Látomáson keresztül kapott kijelentésben. Ézsaiás, hogy kiáltott fel, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. De éppen erre a bűnvallásra volt az isteni válasz, a bűnbocsánat hirdettetése. Az áldozat erejével a megtisztítás a bűntől, a gonosztól. Hát erre van szüksége mindegyikünknek. Magunktól viperafajzatok vagyunk, nem csak Keresztelő János mondott ilyet, lám. Sokaknak nem illik bele a szerető Jézusról alkotott elképzelésébe, hogy Jézus ilyet mond, hogy viperák fajzata. Mert mi más Jézust képzelnénk el magunknak, mint amilyen ő valójában. Nem véletlenül óva int Pál apostol már az első keresztény gyülekezetek idejében, a második korintusi levelében attól, hogy más Jézust, más evangéliumot, más lelket be ne fogadjatok az igazi helyet. Le kell számolni a hamis elképzeléseinkkel is. A más Jézus képünkkel. A szerető Jézus mondja ezt nekünk, hogy viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre. Az a szerető Jézus, aki a bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy megváltson minket minden gonoszságtól. Hogy ne szeretne? És éppen mert igazán szeret, azért mondja meg, hogy mi a baj. És azért figyelmeztet arra is, hogy számot kell majd adni. Eljön az ítélet napja, és mindnyájunknak leplezetlenül kell majd odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. És Jézus lesz a bíró, és Jézus maga a mérce is. Értitek? Akkor csak azt kiálthatja az ember, ha ebbe belegondol, hogy jaj, nekem elvesztem. De épp a megdöbbent ember hallhatja meg Jézus Krisztusnak azt a kijelentését, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse, megtartsa, megszabadítsa, üdvözítse az elveszettet. És ő tud mit kezdeni a mi életünkkel is. Ő tud újat kezdeni velünk, velem. Azt mondja, hogy a jó ember a szíve jó kincséből hozza elő a jót. Na de hát ki a jó ember? Tisztáztuk már, hogy egyetlen volt itt a földön, Jézus. De ha nem lesz jó gyümölcs termése az életünknek, ha marad az a vad, bűnös természet, és az jut érvényre, a vipera természet a másik képpel, akkor elvesztél és elvesztem. Jézus Krisztus azonban azért jött, hogy a bűnöket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Ő bűnt nem ismert, és álnokság nem találtatott a szájába. Tiszta, igaz az ő szava, és hatalmas az ő igéje, életújító hatalommal. Hogy lehet jó gyümölcs termése az életemnek, és a tiédnek is? Hogyha belé oltatik a mi életünkbe Krisztus élete. Úgy lehet. Ha a Szentlélek által Jézus Krisztus élete oltatik belé a mi életünkbe, és az termi meg a jó gyümölcseit. Igen, ehhez le kell csonkolni a régit. Van itt a parókia kertjében 12 éve, amikor ide jöhettünk, Isten idehozott bennünket Nyíregyházára, akkor sem tűnt már fiatalnak ez a sárga barackfa, amiről most szólhatok néhány szót nektek, mert jó hasonlat, bár minden hasonlat sánti, de jó hasonlat arra, milyen az, amikor más az, ami még ott lent van, de belé lett oltva az, ami a szép és jó gyümölcsöt termi. Körülbelül a talajszintől 20 cm-re kiszélesedik a törzs, és onnantól mutat sárga barackfa természetet. Alatta más van. A kérgét nézve annak, ami alatta van, arra tudok következtetni, hogy egy vad megyfa sereng lehetett egykor. És abba valaki beleoltott, lecsonkolva a vadat, beleoltott egy sárga barackoltványt. Nagyon ízletes gyümölcse van. Látszik az is, ami alul van. Mondom, minden hasonlat sántít, de mennyire kifejező képe lehet még így is ez annak, ami a keresztény életre jellemző, hogy sajnos meg-meglátszik a saját természetem is. Kiütközik itt-ott. Nem volt elég egyszer lecsonkolni, van úgy, hogy újra nyesni kell. Sajnos előjön az indulatos és a hiába való szó, de ott van Krisztus beoltott élete, és az hozhat jó gyümölcsöt. Ilyen élete lehessen mindegyikünknek, mert lehet. Nem kell hiába való szövegeket mondanunk, és azzal terhelnünk egymást, csábítanunk, megáltatnunk egymást, ugyanakkor magunkat is. Jézus Krisztus figyelmeztet, hogy minden hiába való szóról is számot kell adni az ítélet napján. Nem csak arról, ami direkt rossz volt, direkt gonosz volt, hanem minden hiába valóról. Az eredeti szó ilyeneket is jelent, hogy hivalkodó, tétlen. Amikor szóval próbáltam pótolni azt, amit megcselekedni kellett volna. Kárba veszett, haszontalan. Mennyi ilyen szavunk van, mennyi ilyen szavam van, amit nem kellett volna kimondani. De előjött. Számot kell adni róla. Az a jó, ha már most megvallom. És az, amit most megvallok és megbocsátja az Úr, az nem kerül elő majd az ítéletkor. És kérhetem, hogy ments meg, szabadíts meg, győzelmes erőddel, Uram Jézus Krisztus, a hiába való beszédeimtől, mindattól, amiben hivalkodom, mindattól, ami hamis bölcselkedés. Mert nem mindegy, hogy milyen bölcsesség irányítja az életfolytatásunkat. A körzeti bibliaóránkon Jakab apostol leveléből volt előttünk éppen az a szakasz, ahol tisztázza az Úr szolgája és testvére Jakab, hogy milyen a felülről való bölcsesség. Az először is tiszta, azután békeszerető, és így tovább, és jó gyümölcsökkel teljes. Az alulról való bölcsességet meg így jellemzi, hogy az földi, testi, valójában pszichikus, tehát az ember a saját lényéből indul ki, és magába is csavarodik vissza vele, a maga kívánságaihoz, érdekeihez, és így tovább. De ami döbbenetes, hogy nem áll meg itt Jakab, hanem rámutat arra, hogy annyiszor ez démonikus. Földi, testi, pszichikus, démonikus. Az alulról való bölcsesség ilyen. A felülről való bölcsesség az pedig az, amivel Isten bölcsétett az üdvösségre, a Jézus Krisztusban való hitáltal. Hát ez a felülről való érvényesüljön. Jézus Krisztusnak a Szentlélek által beoltott élete érvényesüljön az életemben. Az jó gyümölcsöket fog teremni. Azt, amiről a galáciai levélben így olvashatunk, hogy a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, vagy másképpen önfegyelem, az, hogy bírok magammal, nem a kívánságaim uralkodnak rajtam, hanem én uralkodhatom azokon, nem a magam erejével, hanem az Úr erejével. Nem mindegy, hogy hogyan élünk és mit beszélünk. Az Úr Jézus szól, mert szeret, figyelmeztet, és világossá teszi. Azt, amit az egyik mai ige szakaszban is olvashatunk, nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki azért ezt megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is adja nektek, folytatja Pál apostol ott, ahonnan idéztem az első tesszalonikai levelében. Megszentelődésre. Hogy szentségben és igazságban járjunk Isten színe előtt, mint megváltottak életünk minden napján. Erre hív, erre jegyezel a magáénak Krisztusban az Isten. Akarod? Hát akarjad. Ha ezt nem akarod, akkor nem menthet meg senki Jézus Krisztus, amint mondtam, nagy szeretetéből szól nekünk. És így nevezi néven, hogy mi a baj, így rontja le minden öncsalásunkat, hogy helyébe érvényre juthasson az ő szava. Az ő ereje, az ő szeretete, az ő jósága, az ő szabadítása. Bárcsak így lenne, fogadd be őt valóban, és élj vele, benne, belőle, Krisztusban, Krisztusból, Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a te szavad élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, igen, elhat a legbensőnkig, megítéli a szívünk gondolatait és szándékait is. Leleplezi, hogy mi van bennünk, és az jön ki belőlünk. Uram, bocsásd meg minden tisztátalanságunkat, minden hivalkodó beszédünket, nekem is és mindegyikünknek. Mindazt, ami önteltségből fakad bennünk, akár dicsekvés, akár panasz, szabadíts meg ezektől. És légy Úr, te a szívemben, a szívünkben. Hadd teremjen jó gyümölcs az életünkön, a te beoltott életedből való, ami hasznos az embereknek, kedves az atyának, és nekünk is az életet jelenti. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel, Mikeás próféta 6. részének a 8. verséből. Ember megmondta neked, hogy mi a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és alázatos légy Isteneddel szemben. Vagy más fordításban, cselekedj igazságot, tudnélik az Isten döntését, szeresd a kegyelmet, és alázatosan járj a te Isteneddel. Mert ez a jó. Legyen jó az élete mindegyikünknek e szerint. A gyülekezeti alkalmakat hirdetem ezután. Elsőként hirdetem azt, hogy újból indul a keresztkérdések sorozat. Ez egy új sorozat lesz, havonta egyszeri alkalommal. Témája Luther és a Reformáció. Az első alkalom október 16-án, szerdán 18 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Zenés áhítatot tartunk október 20-án, jövő vasárnap 18 órakor itt a nagy templomban. Vendégünk Pál úr János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára lesz. Baba-mama klubot indít a Mandabokori Közösségi Házban az ott szolgáló közösség. Szeretettel hívják és hívogatjuk mi is erre a kisgyermekes vagy babát váró anyukákat. Az együttléteket minden héten szerdán 9-től 12 óráig tartják. Gyülekezeti napunk lesz október 26-án szombaton 10 órai kezdettel itt a nagy templomban. A templom felszentelésének 227. évfordulója is most áll előttünk. Előadást tart majd a gyülekezeti napon Kujbusné dr. Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója, a 260 éve Nyíregyházára telepedett evangélikusok társadalmi életéről. Ugyanakkor ezekben a napokban Túróczi Zoltán püspök születésének 120. évfordulóját is ünnepeljük. Az új Túróczi prédikációs kötet bemutatóját is fogjuk tartani azon a gyülekezeti napon, A Túróci Alapítvány kuratóriumának tagjai lesznek a vendégeink. A csendes nap igehirdetője pedig Iczés János nyugalmazott püspök lesz. Ez alkalomból szeretett vendégséget is szervezünk, számítunk a testvérek sütemény és gyümölcs felajánlásaira. A meghívókat kihelyeztük a templom bejáratánál, kérjük vigyenek minél többet rokonokhoz, ismerősökhöz, szomszédokhoz, és hívogassanak, hogy minél többen eljöjjenek, és méltóképpen adhassunk hálát Istennek. Október 27-én, két hét múlva vasárnap, az ünnepi istentisztelet igehirdetője is Iczés János nyugalmazott püspök lesz. És előre felhívom a figyelmet, hogy az a vasárnap lesz az, amikor visszatérünk a téli időszámításra, tehát október 27-ére virradóan vissza kell állítani egy órával az órákat. Elkezdtük a konfirmációi oktatást, az órák időpontjait a lelkész hivatalban meg lehet kérdezni, a saját körzeti időpontunkat tudom mondani, a szombatonként délelőtt 10 órakor van a lutertéri gyülekezeti teremben. Még be lehet kapcsolódni, október folyamán szeretettel várjuk a 12 éves gyermekeket. Jelentkezni a lelkészeknél, a hitoktatóknál, vagy a lelkészi hivatalban lehet. Főleg szociálisan rászorulók részére hirdetjük, hogy nagyon jutányos ebédrendelési lehetőség nyílik a Luther Márton kollégium konyhájáról. Kérjük, hogy akiknek a környezetében van rászoruló, fogyatékos vagy beteg ember, vigyen neki a szórólapból, amelyen minden fontos tudnivaló olvasható, tehát például a térítési díjak. Egy pontosítást azért szükséges elmondanom, szállítási költség nincs, ez szerepel a szórólapon, azért nincs szállítási költség, mert nincs kiszállítás, tehát érte kell jönni. Az evangélikus élet mai száma 275 forintért kapható a kijáratnál. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. kérünk, mindenható Úristen. Imádkozzunk, hálát adunk neked, Urunk Istenünk, aki szent vagy és mindenható, hogy emlékeztetsz az eljövendő ítéletre, mert mi hajlamosak vagyunk igent mondani ingyen kegyelmedre, de annyiszor nem élünk a kegyelemhez méltóan. Ébresz fel mindnyájunkat a bűn álmából, hogy ne látszat szerint legyünk híveid csupán, hanem valósággal cselekedjük akaratodat gyermekeidként, mint akikben szent lelked által ott van Krisztus beoltott élete, és azt teremhet, csak azt teremhet jó gyümölcsöket. Szabadíts meg minden gonoszságunktól, mert ez a legjobb, ami történhet velünk. És ezt kérjük mások számára is, hiszen oly sokan a hiába való beszédnek, fontoskodásnak, dicsekvésnek, vagy panaszkodásnak a rabságában vannak körülöttünk is. Hadd legyen ezek helyett őszinte, bűnvalló és hozzád kiáltó imádság, aztán abból hálaadás és dicsőítés, mert van kegyelem Jézus Krisztusért, mert benne megjelent számunkra is a te üdvözítő kegyelmed, jóságod és ember szereteted. Megmentésünkre. Hadd ismerjék még sokan szerte a világon a megváltót, az egyetlen üdvözítőt, a te szent fiadat, Jézus Krisztust. Kérünk, adj erőt a szavunkba, a bizonságtételünkbe, és az életünk is az Úr Jézusról beszéljen, és így áld meg mindenütt a tiédet. Könyörgünk nehezekben lévő hívő testvéreinkért, kiváltképpen az Úr Jézus neve miatt üldözöttekért és nélkülözőkért, menekülőkért és megkínzottakért, erősítsd meg őket, vigasztald meg és oltalmazd meg őket. Könyörülj rajtuk és ellenségeik közül is, téríts meg még sokakat kegyelmedhez. Könyörgünk népünkért, annyira a mulandó javak kergetésében, és a mulandó élvezetek hajszolásában merülnek el oly sokan. Oly sok fiatal sem látja semmi értelmét az életének, ezért menekül a szórakozásba. Könyörülj rajtuk, hogy fölfedezzék, van értelme az életünknek, de csak nálad, megtérve Jézus Krisztushoz. Könyörülj a vezetőkön. Annyi képmutató szöveg hangzik, annyi egymásnak feszülő acsarkodás ebben az országban. Csendesítsd le ezeket, hogy helyette bölcs és jó beszédek hangozhatnának. És az emberek javára, felemelésére szolgáló intézkedések érvényre jutnának. Könyörgünk a kicsinyekért, a gyermekekért, és az elesettekért, öregekért, és betegekért. Hadd kapjanak segítséget, oltalmat, szeretetet, éppen tőlünk is. Könyörgünk a kórházban lévőkért, és az őket ápolókért. Adj erőt az ápolóknak, az orvosoknak. Adj a te szeretetedből való igazi erőforrást, benső erőt is. Könyörgünk hozzád, Istenünk, mindennapi szükségleteinkért. Te jól tudod, hogy szükségünk van ezekre. A kenyérre, a ruhára, az italra, a vízre, a fedélre, a fűtésre. Köszönjük, hogy nem hiába fordulunk hozzád, mert Jézus Krisztus érte meghallgatsz, feljebb, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondoljuk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus Urunk visszajövetelét, ha az övéi vagyunk, üdvösségünkre várhatjuk. És addig is, amíg itt tartasz bennünket, értelmet adsz mindennapjainknak, örömünknek is és szenvedésünknek is. És mindenkor elérhetjük atyai szívedet az Úr Jézus nevében. Köszönjük, hogy most is így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.